Ez itt az Eper Rádió a 97-es MHz-en, és benne az Elit Kultúra Marketingje. Mai vendégünk Simonfi György zeneszerző. Simonfi Györgyhöz fordulok, aki fog nekünk most itt a könyvkiadásról, kottakiadásról, zenetanárságról, karmesterségről és az egész zenei életművéről beszélni egy órában, ami természetesen lehetetlen, de kiragadunk egy-két morzsát ahhoz, hogy bemutassuk őt. Szia Gyuri bácsi!
Szervusz Kacsikák, szervusz!
Hogy, Dani, Emilia és Krisztát is szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Szervusztok mindenki.
A kérdés az az, hogy hogy lesz valakiből zeneszerző?
Ez egyből a jó, legjobb kérdések között volt. Azt hiszem, a gyerekkorom volt ez a vágyam, ez mindig megvolt. Elvileg én beleszülettem a zenébe otthon. Édesapám énekes volt, és amióta csak eszembe tudom, én mindig zenéltem, meg benne voltam a zenében. Egész ifjú kiskoromban, tehát nem ifjú, hanem kiskoromban már sok mindenet tisztában voltam, és véremmé vált, úgy érzem, maga a zene. És utána, amikor az ember elkezdett komolyabban foglalkozni, akkor már bennem volt, hogy én is szerettem volna írni, mert hallottam a mások zenéjét, és ezáltal megpróbálkoztam én is. Valami ilyesmi. Hagy mondjam meg előbb, hogy csak hagy szóljak hozzá az előbbi, ha szabad, az Askenázihoz. Volt egy héttel ezelőtt egy nagyon érdekes felvétel a rádióban. Különböző zeneszerzőktől játszották a Muszolszki kiállítás képét, és az Askenának is volt egy nagyon jó hangszerelése, hogy ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa meg.
Megpróbáljuk meg beszerezni ezt a...
Igen, nagyon jó volt. Bartók Rádió volt.
Kezdjünk akkor egy műveddel, a Tücsök zenével.
Jó.
Emilia, mondjatok véleményt, mi jutott róla eszetekbe ezekről a zenékről?
Magyar népmesék.
Igen, igen, erről van szó. Olyan rég hallottam, hogy már nem is emlékeztem rá. Ezt elkezdtem egész fiatalkoromban ezzel foglalkozni, hát a mesét ismeri mindenki, és kint Németországban 25 éve írtam ezt a darabot. Ott az volt a kérés, hogy nagyon unták már a piroska és a farkas meg a hasonló darabokat, és azt kérték, hogy valami kis zenés darabocskát írjak gyerekeknek, és ugyanúgy, mint a Prokofjev Péter és a farkas, a szöveg és a zene, és itt is írtam hozzá a szöveget is, felhasználva az eredetit, de teljesen más környezetben, és úgy mindig felolvasták az aktuális szöveget, és utána meg elhangzott a zene. Hogy siker is volt, elég sokat ment, annyira, hogy lenyúlták a partitúrát. Hogy jelenleg nincs meg a partitúra, csak ez a nagyon elkopott régi felvétel. Hogy esetleg újra kéne írni a elhangzottak alapján. De valóban magyar népzenére alapult, azt lehetett hallani, és a mai kornak az effektusait, azt felhasználtam, klasszikus összeállításba, fuvola, klarinét, oboa, vadászkürt fagot, és a klarinét váltott basszus klarinétre, amit nem nagyon szeretnek, és az oboa pedig angol kürtre, amit szintén nem igen szeretnek, és a fuvola pedig pikkolóra, amit szintén nem szeretnek, úgyhogy minél színesebb legyen. De a gyerekek szerették pedig, nekik ez idegen a magyar népzene, de mégis érezték, hogy nekik is kedves volt. Meg nekem is. De most újra felfedezés volt, hallgattam.
Beszélj akkor egy kicsit arról, hogy mi történt fel Németországban. Hogy lesz valaki német zenész?
ez is jó kérdés. Elvégeztem a főiskolát, és szokás szerint ugyanúgy, mint ma. Munkahely nem volt, semmi nem volt, csak diploma volt, de megélhetés nem. És akkor jött egy lehetőség. Először elmentem cirkuszba, és azt sem szégyeltem, ami több életemig legszebb szakasza volt, hogy cirkuszba játszottam, és azt hitték a kollégák, hogy csak hülyéskedek, hogy elmegy hozzájuk egy főiskolás, pedig nem, mert nagyon jó zenét játszottak, meg érdekes volt, nagyon élveztem az egészet. Szép volt, jó volt, bejártuk Jugoszláviát, ami akkoriban szintén nagy dolognak számított, mert nyugat volt akkoriban. De hát éreztem, hogy ez sokáig az nem megy, mert ez elég fárasztó volt, pedig anyagilag kiváló lehetőségeket biztosított, de borzasztó nehéz fizikai munka. És közben itt Magyarországon egy olyan lehetőség, hogy a nemzetközi, az akkori óriát úgynevezett szórakoztatóipari központ a németekkel, volt NDK-ba kötött egy szerződést, mivel ott óriási zenész hiány volt, a szocialista országokból próbálták beszerezni, importálni a zenészeket, és meghívtak egy próbajátékra Berlinbe. Nagyon tip-top volt, minden meg volt szervezve, tökéletesen mindent kifizettek, amit csak létezett, és megfeleltem a próbajátékon, pedig egy német és egy csehvel mértek össze, és óriási köd volt, úgyhogy a cseh meg a német kolléga azok lejátszották a próbajátékot, és egy körülbelül egy héttel később érkeztem meg a köd miatt, de megvártak rendesen, és ezek után mégis hál' Isten engem választottak, és akkor így csöppentem be a német zenei életbe, ami rendkívül fejlett volt, most is nagyon fejlett, de az akkori viszonyokhoz képest elképzelhetetlen, mert akkor volt 96 színház az országon belül, zenész színház, ugye most nálunk van Magyarországon 4, meg akkor se volt talán 6, és volt 126 szimfonikus zenekar, ami elképzelhetetlen, és most is van még egy jó pár, és azon kívül millió lehetőség, még kamarazene, meg fúvózenekarok, meg ami csak létezik, és hát ebben aztán aktívan részt vettem, plusz még az egyházi zene. Az tabu volt a helyieknek, de nekem, mint külföldi, ez rám nem vonatkozott.
Mi az oka annak, hogy Németországban ennyi zenekar van, nálunk még nincs?
Nekik óriási a tradíciójuk és az igényük, hogy a világ legrégibb zenekar, ami ki van mutatva számlákkal, a Dresdai Filharmónia az már azt hiszem 700 éves, és annak a utóda a mai zenekarok, és a népben benne van ez az igény, szóval ez nagyon nagy dolog, és nagyon szeretem, tisztelem őket emiatt, mindegy, hogy sokszor milyen szinten, de mégis csinálják, és a gyerekeknek nem kell úgy annyira mondani, úgy az érzés és a kívánom, vagy a zene, vagy a sport, vagy mind a kettő együtt, tehát csinálnak valamit. De egy kis városkában legalább van 2-3 fuvózenekar, ami egymással verseng, és csinálják, és gyötrik, és szeretik. Míg nálunk ez sajnos nem alakul ki, de hát ez gondolom a történelmi háttérben is benne van. Őket nem sanyargatta, török, tatár és egyéb, akik még később jöttek.
Ti mikor voltatok utoljára koncerten, hangvel szimfonikus koncerten?
Tavasszal.
Mikrofonba kérlek, és hogy...
Tavasszal.
És mit láttál, hallottál?
Rendkívül kellemetlen, de nem emlékszem, hogy mit láttam. Azt tudom, hogy a művészetek palotájába vittük el Amerikából ide látogató rokonokat, és őket mindig elviszük, mert nagyon nagyra tartják az itteni szimfonikusokat, meg. Szóval ez mindig egy program, hogyha ők idejönnek, de nem emlékszem, és én ezt akartam is kérdezni, hogy ön szerint mi kell ahhoz, hogy a gyerekekben, vagy mondjuk a mi korosztályunkban kialakuljon egy ilyen érdeklődés?
Igen,
én emlékezzek arra, hogy mit hallottam.
Hát tudom, a lényeg, hogy most vissza kell mondom az elcsépelt mondásra, amit a Kodály mondott, hogy a gyerek születés előtt már 9 hónappal ezt el kell kezdeni. Hát valahogy bele kell csöppenni, és a szülőknek a felelőssége, ezt úgy lehet, hogy így fogalmazhatok, vagy erős, hogy állandóan hallgatni kell a zenét, az ember megszeresse, már később valóban nehezebb, pláne, hogy a zene az nagyon sok oldalú, minden belefér, a modern mai zenéhez szinte késői kezdéssel nagyon-nagyon nehéz eljutni. De szép fokozatosan mondom, hogy most, ha most szeretnétek, mert most se késő, mert ami jó, sose késő, megvan a módja, hogy el kell kezdeni kellemes, mondjuk a bécsi klasszikával ez egyik út, ami ugye mondjuk úgy is fülbe van szó, megjegyezhető, nem idegen, és akkor kicsit előre a romantikában, népszerű romantikus darabokat, az hogy könnyű befogadni, akiben van természetes muzikalitás, meg egy picit is tanult, és aztán azt lehet tágítani jobbra-balra. Tehát azt ajánlom, hogy minél többet kell hallgatni. Ez komoly. És mindent.
Ez egyébként érdekes, mert nálunk otthon folyamatosan szólt komoly zene az édesanyám részéről, és rám mégsem ragadt.
Igen, ez egy érdekes dolog, mert az emberi testben, vagy az ember fejében biztos, mert olyan pont, mert a zene az nem más, mint fizikai jelenség, és hogyha meghalok valami, pláne tetszik, akkor megrázkodom tőle. És akkor már biztos, jó, most akiben ez a hipotalamusznak egy része, vagy nem is tudom mi lehet, esetleg a szíjázik, akkor az nehéz. Igen, ez támpótolhatatlan, mert sokat látok, hogy én teljesen kiborulok tőle, más meg ugye nem, abszolút nem reagál rá. De ez nem hiba, hanem mondom, ez lehet, hogy a hiány is, a régi hiány, meg talán fizikai probléma.
De ez ilyen iskolai probléma is, nem?
Iskolai, persze a nevelés, hát a magyar nevelés, ami úgy föl van fújva, hogy milyen kiváló, meg stb. Hát ez sajnos úgy nem igaz, ahogy létezik, mert egyeseknek ez nagyon jó megélhetési forrás volt a Bartók módszernek, vagy a Kodály módszernek a felfúvása, mert nagyon jól megéltek belőle, de általános szinten tragédia, tehát nagyon rossz, azt kell mondanom. Egy-két zenetagot is általános iskola, ami úgy jó, az is egyre jobban épül le, de igazából azt kell mondanom, hogy nulla. Sajnos.
Szerinted az lenne a megoldás, hogy első-másodikban a szolfést mindenkinek az alapszinten fülibe rakni, tanítani, és onnantól kezdve mindenki mehetne maga útján?
Általános iskolában beszélünk, ugye? A szófés nem, mert abban elriasztanánk, akik eleve nem foglalkoznak zenével, de sokkal dúsabban, órán állandóan hallgatni kéne szintén zenét, és a szülőket is késztetni, de ez a legnehezebb, hát nem mondhatja a tanár, hogy kérem, menjen az, hallgassanak zenét, hanem arra kéne rá végig szólítani, és még több alkalommal elvinni a gyerekeket koncertekre. Iskolán belül is többet kéne foglalkozni vele, mert ez nem hiszik el a mai napig nagyon sokan, egyik legnagyobb pedagógiai erő a zene, pláne a kiskorban. Tehát a gyerekek igazából szeretik. Tehát igényük van rá, azt a százszor tapasztalom. És azt rendesen kiaknáznák, akkor sokkal könnyebb lenne a fegyelmezési módszerek, mert legjobban a zene fegyelmez. Tehát fegyelmezet nem lehet zenéni, az egyértelmű. És ezt mondom, az iskolában nem kéne harmad meg századrangú dolognak tekinteni, hogy addig a gyerekek alszanak, meg írják a matek feladatot, vagy esznek, kipihenik a fáradalmukat, hanem igen, az is legyen egy normális tantárgy, ami illene is, hogy az legyen. Csak hát nálunk nem így működik sajnos.
Nagyon érdekes, hogy volt egy tanítványom az egyetemen, egy másik egyetemen, és tudom, hogy mindig a pótvizsgákon jelent meg újra, és tehát igazából ilyen viszonyban voltunk, egyáltalán nem voltunk jó viszonyban, mindig meg kellett buktassan, vagy ilyen kettesen átengedni. És ő megkeresett a minap, hogy egy ismerősétől hallotta, hogy barokk zenére tanul. És hogy lennék olyan rendes, hogy én is mondanék neki barokk zenéket, vagy hozzanak neki barokk zenéket, mert hogy ők azt találták ki a barátjával, hogy hát ugye mind a ketten teljesen más irányba vannak elfoglalva, őket ezek a kötelező tantárgyak nem érdekelték, hát ez, de attól is ugye nekik is el kellett végezni, mint hogy minden egyetemistának tucatra vannak az ilyen sajtrágás, meg az ilyen kásarágási tantárgyaik, de hogy barokk zenére elkezdtek tanulni, és egyszerűen észrevették azt, hogy kásának kása maradt, de legalább átrágták magunkat rajta. Úgyhogy érdekes, hogy végül is ő ebből az oldalból került közel a komoly zenéhez.
A barokk zene az különben az nagyon érdekes, mert nekem is az egyik kedvencem. Így a fiataloknak, mint háttérzenének is nagyon merem ajánlani, mert fantasztikus a lassú adagio zenéknél nagyobb nyugtató hatású, jobb, mint bármelyik tabletta szerintem. Tehát ezt próbáljátok ki. Tehát nagyon jó lehet rá pihenni tudat alatt, és ugyanúgy az allegrok pedig az emberre nagyon jó hatással vannak a gyors zenék. Főleg a barokk vonózenekari darabokat ajánlom, a Vivaldi koncertókat, meg a Handel koncertogrosszókat. Tehát ez kiváló gyógyszer egyben. Amellett, hogy óriási zenei élvezet, aztán az segít a továbbfejlődésben.
Jó, Krisztát és Darint most 10 percre háttérbe szorítjuk, megint csak a zenéért, a kortárs zenéi lesz a szó, de ti majd akkor mondjátok el, hogy hol voltatok utoljára a koncerten. Gyuri bácsi, akkor a következő műved az a Requiem legyen?
Ha lehetne, ha lehetne dramaturgiát is, hogy tartunk, inkább lenne a Jóbál nevű darabom. Azon is ott voltál,
hogy
azt mondja, hogy ezt is be kéne tenni. És...
akkor addig mesélj róla, amíg én ezt beteszem.
Jó, jó, jó. Ez egy halsonra szóló zongora kísérettel, a címe az Omázs a Jóbál. Ez így elsőre úgy idegennek hangzik. Aki ismeri a Bibliát, vagy manapság még nem annyira, de hát az érdemes vele foglalkozni, ez most az érdemes tesz, olyan furcsa, azt mondanám, hogy kötelező lenne vele foglalkozni, ez se jó szó, de na, csináljátok, foglalkozatok, minél több srácnak és fiatalnak mondom, könyvek, könyve és minden benne van, amire szükség van az embernek, minden szempontból, filozófiailag, netán, aki vallásos, vallásilag az természetes. Szóval a Jóbál, az egy óriási személyiség, a Bibliában van benne, az Ószövetségben, nem más, mint Noénak az egyik leszármazotta, és azért érdekes a zenészek számára, mert Jóbál a zenészek ősatja. Ezt úgy írja a Biblia, hogy az összes furulyásnak, citerásnak, dudásnak valahogy ilyen szépen írja az első, akitől származik a zene. Na most ennek a Jóbálnak szerettem volna valami emléket állítani, azért omázs, tehát hódolat Jóbálnak, és a harsonát választottam, mert amúgy én harsonán diplomáztam, és az egyik, ugye elfogult vagyok, az természetes, nagyon szeretem a hangját, és találtam egy kiváló előadót, a Szakszon Balást, aki nemrég diplomázott a Zeneakadémián, és a Fesztivál zenekarnak a szólóharsonása fantasztikus, szép hangon játszik, és nagyon kiváló minden szempontból. És ez egy régi darabom, amit először már átírtam klarinétra, és ennek megvan két verzió, egy klarinét változat, meg egy harsonás változat, és nekem is nehéz eldönteni, hogy melyik szimpatikusabb, meg éppen akkor, amikor ezt írtam az eredet, akkor szinte Németországban volt egy bulgár kolléga, és ő volt rá alkalmas, aki ezt eljátsza, és akkor kis zongora kiset is van hozzá. Azt kell mondani, szeretem ezt a darabot, ezt azért is ajánlottam most. Ez olyan, hogy modern is, meg nem is. Tehát ezt meghallgathatja szerintem bárki, aki úgy nincs közelebb kapcsolatban a zenével. Föl van építve egy kicsit, van egy lassú bevezetés, utána egy technikás, harsonának igen nehéz technikás középrész, és a végén egy kicsit inkább szarkasztikusabb befejezés, és van egy kóda, ami visszaemlékeztet a eredetire. Hogyha lehet, akkor hallgassuk. Igen, ez a Zeneakadémia lett fölvéve ki 5 évvel ezelőtt ez a felvétel. Tehát az élő felvétel, ez mindig érdekesebb, mint egy színtiszta cél, egy stúdió felvételen. Igen, hangul is illik sokszor. Manapság már sem mindig halljuk.
Oh,
Na, hát akkor most kérdezem Krisztát és Danit, hogy nekik hogy tetszett. Mi jutott róla eszetekbe?
Hát nem tudom, érdekes, de nekem mint egy ilyen utazás. Egy ilyen utazás. Egy ilyen valamilyen embernek az útja.
Igen.
Nem tudom miért, de ez a...
Hát ez a jó benne, minden szabad asszociáció az ember. Így van. Hát bárki bármit vele képzelhet. Van a jobbának a pályája talán. Jó. Érdemes a nevét megígézni, nem adanám a nevét. A Kotta az úgy néz ki, hogy egy nagyon szép kopjafa van kifaragva, és annak a feje nem a szokásos kopjafában végződik, hanem egy nagyon szép bibliai arcú faragás a vége, és az nem más, mint maga a jóbár, olyan, mint egy hegedűnek a feje. Tehát ez az nincs itt, ha látnátok, akkor talán még érdekesebb lenne. Az jó. Utazás az persze, ez minden, ez belefér, ez így van.
Na, Dani, te szólaltál meg. Te mikor voltál el a koncerten, és emlékszel rá, hogy mit hallottál, láttál?
Hát konkrétan nem tudom megmondani, mert nekem már fiatal zeneszerző barátom, akinek a vizsga darabjai szoktam megnézni, a Bartók.
Ki?
Van nézett, hogy akkor Bella Máté.
Hát a Bella családból származik,
mi? Igen.
Ja, ismerem őket.
És ő szokta a filmjének a zenét szerezni, és mindig az ő darabját hallgatom meg. Most júniusban volt, azt hiszem, egy koncertjük, amikor egy hegedűs szólóját adta elő, egy nagyon tehetséges, ilyen fiatal hegedűs, nagyon szép volt. Elmesszem csak.
Jó, köszönöm.
Szívesen csatlakozom, az filmekkel foglalkozom, vagy rendezem?
Igen.
A filmzenét az pont az én karakter. Tehát tudok még ebben is csinálni valamit esetleg.
Túlzásra rendezek, majd talán valamikor.
Jó.
De már van egy pár filmet.
Vonzadom a feltétlen. A nagy zenészek azért mondjuk a 20. században nagyon sok filmzenét írtak, és kiválókat.
Igen, szóltam magam.
Hogy azért ez abszolút nem egy idegen dolog, hogy nagyon szívesen csinálnak. Itt most volt most hallottam a Hamletet, az orosz Hamletet, ami nagyon jó, az a 60-as években készült, és a filmzenét, ezt Sostakovics írta hozzá, egy fantasztikus jó zene. Tehát
igen.
Mindenkinek ajánlom, hogy ismeri meg, ha tudja.
Na, kint, amikor kim voltál és német zenész voltál, akkor aztán karmester lettél meg zenetanár.
Ja, igen, igen.
Erről mesélj nekünk egy-két anekdótát.
Hát úgy, amikor kikerültem Németország, amit elmentettem, hogy bekerültem a zenekarba, és mentek szépen a dolgok, mert nagyon szívesen, szeretetből csináltam. És a kollégám, aki nagyon rendes ember volt, szinte mindenki, szóval igazán el kell mondom, hogy nagyon rendes társaságba csöppentem. Ezt úgy hívtam annak idején, hogy Varsói Szerződés Zenekara, mert voltak benne németek, csehek, szlovákok, annak idején lengyelek, románok, bulgárok, én mint egyedül magyar, oroszok nem utolokat nem engedték. És ez a kollégám, ez egy kiváló harsonás volt, Königsbergből származott, és a háború végén menekült a a németekkel, Németországban. Nagyon tragikus sorsa volt a családjának, meg neki is. Mindenért kiváló szakember volt, és ő tanította a helyi zeneiskolában, és belefáradt, megunta, és azt mondta, hogy hát már elég jó beszélsz németül, akkor tanítsa. De előtt itthon nem tanítottam egy hangot se. Mindig voltak magánnövendékeim, de így hivatalosan még nem. És akkor elvitték a zeneiskolába, bemutattak, szeretni, stb. Ralala, fölvettek óraadónak, és akkor elindult a tanítás heti 10 órában a színházi munkám mellett. Nagyon megszerettem azt is, meg érdekes volt, tehát a nyelvet még törtem, de mégis mondtam a gyerekeknek, hogy én tanítok tőletek, tanulok németül, ti meg tőlem a zenét nyugodtan, ha javítsatok ki, hogyha hibázok, én nem sértődök meg, legalább tanul, és tényleg így volt, hogy azokkal a növendékeimmel, akik az első generációk voltak, abból ketten tanárok lettek, ugyanott tanítanak, ahol én tanítottam őket annak idején, ami a jó érzés a mai napig, és ha gondjuk, problémájuk van, még mindig megkeresnek, és még mindig én vagyok, aki segít nekik, és levelezünk, telefonálgatunk, tehát ez a kapcsolat megmaradt, meg későbbiek is. Emlékszem, hogy kint írtam az első időben az ember, írta a növendékeknek a nevét, meg a címét, és a 640. névvel feladtam, akkor hagytam abba. Azóta aztán több ezer volt. Itthon is, meg kint is. Ott kint kb. 1000 valamennyi növendéken volt. Elkezdtem a tanítást, és az első évben volt egy országos verseny, a északi Rostock megyében, ez a Németország, a Kelet-Németország a legnagyobb megyéje volt, olyan, mint nálunk most három, és az iskola, ahol tanítottam, soha még csak el se indultak versenyen sem, mert nem voltak rá alkalmasok, és az első versenyt megnyertük. Nem akarták elérni, hogy úgy indult a tanítás, hogy a növendékem megnyerte a megyei versenyt, a Kamara Társaság csoport meg harmadik lett. Úgyhogy nagy volt az siker és az újongás, és akkor onnantól kezdve még jobban próbáltak terhelgetni, aztán pár hónap múlva nekem adták a városi fúvózenekart, és hogy hagyj, vezessem azt is, megkérdezték, hogy van-e kedvem, akkor azt is elvállaltam, hogy végén annyi volt a probléma, hogy haza csak aludni jártam, meg néha enni, de alig voltam otthon, mert annyi munka volt. És a színházban pedig a zenekar is, ugyanúgy, mint ez a növendékem, vagy ezek, az első versenyt megnyertük a megyei szinten, és el volt a kámó, aztán hogy ilyen jó megy a dolog, és akkor a színházban is rám bízták a fiatal, volt egy műsor, a ifjúsági zenekari koncertek, és azoknak a szervezését, vezetését azt is én vállaltam el.
De azért ott volt egy legendás beugrásod, nem?
Ja, az igen, az volt, az, köszönöm. Az tényleg izgalmas volt, mert ez a lényesek készültem, mert abszolút nem. Játszottuk a Wagner Tannhäusert, ugye ez egy nagyon nehéz opera, meg nagyon szép is, hogyha ilyen slágvortokban mondhatom, és előadás előtt fél órával ugye az embernek már ott kell lenni, felöltözve jön az ügyelő, megnézni, hogy minden rendben van, de olyan szinten megy, hogy megnézik, hogy tehát van-e mellény rajta, fekete zokni, nyakkendő, hanem akkor helybe fizetsz a hölgyeknek, meg szintén a megfelelő öltözékkel. Így indul az előadás, és a karmester, aki aznap ki volt jelölve, egy idősebb húr volt, aki előadás előtt fél órával rosszul lett. Úgyhogy nem tudta volna ledirigálni, nem is dirigált a darabot, mondjuk szerencsére, így utólag. És nem volt más választás, hogy elmarad az előadás. Én oda mentem az intendánshoz, és mondtam, hogy én tudom a nyitányt, meg az első felvonást, azt nagyon szívesen ledirigálom, és a másik harmadikra pedig hívják be a másik karmestert, aki ott a közelben lakott, és az én szólamom, amit meg én játszottam volna, ahelyett meg szintén hívják egy másik kollégát, aki szintén nem messze lakott, csak szervezési kérdés volt. És akkor gondolkodott, hát más választás nem volt, vagy elmarad az előadás, és az azt jelentette volna, hogy körülbelül a 80-100 kilométeres közelben autóbuszok jöttek, tehát ezek az emberek hazamehettek volna. És akkor megbízott bennem. És akkor valóban úgy ment, hogy kollégák is csodálkoztak, én soha nem mondtam. Tehát, hogy ezt én tudom. Azt tudták, hogy tudok, hogy dirigálok, de hogy ezt is tudom, azt sose tudhatták, meg nem mondtam. És akkor kimentem a pulpitusra, bejelentették, hogy ez fog történni, hogy ahelyett a kollégát én dirigálok, a második, harmadikat meg egy másik kolléga, szóval ez így elhangzott. Annyi volt a kérdésem, hogy ez próba nélkül volt természetesen, hogy kicsit nyugodtabban, lassabb tempók lesznek, figyeljünk, nagyon fog menni. És így is volt, úgyhogy hál' Isten. Na ez volt az indítása, az igazi indítás, onnan ez volt az izgalmas jelenség, a nagy lépés valóban.
És akkor ezek után mutattatok be kortárzenét, meg minden?
Igen, minden volt. Ezek után mondom, hogy rám bízták a ifjúsági koncerteknek a vezetését. Ez azért volt érdekes, mert minden kolléga nagyon szeretett volna ebbe a buliba benne lenni, mert ez extra anyagi előnyökkel járt, és hát igyekeztek, hogy ők is részt vegyenek benne. Tehát a világ az világ. És akkor olyan darabokat találtam ki, hogy minél érdekesebb legyen. Klasszikusokat is, főleg nagyon sok reneszánsz ment, amit én nagyon szeretek, azokat is elővettük, meg egész mai német szerzőket is. Volt ebből botrány is, mert ugye a modern zene az mindig botrányt is gerjeszt, meg itthon is, meg ott is. Csak ott másképpen.
Itt van Kriszta, aki még eddig nem szólalt meg, mert nem hajtok szóhoz jutni. Neki hogy hívnád fel a figyelmét, vagy hogy vonnád be a zenében? Kriszta, egy pár szót mondjál. Hát, mikor volt utoljára a koncerten, hogy...
Hát általános iskolában. Meg kell hallanom. Én Pécsi vagyok, és ott szerveztek ilyen bérletes előadásokat, és akkor még volt egy nagyon jó énektanárnő, aki azóta sajnos elhunyt, és ő szervezte akkoriban a kórust is az iskolában, kórustag is voltam, és... Ja, elmentünk a Liszterem Pécsen. Nem tudom,
ismeri. Pécsen nagyon jó zene élet most is.
Igen, és oda jártunk. Nem tudom, hogy léteznek-e azóta még ilyen előadások, mert szerintem valószínű. Nagyon hasznos.
Tifjúsági előadások léteznek, igen. Igen. Ez még központilag szervezik általában a Filharmónia rendezésében működik ez a dolog. De akkor láttam, hogy nem idegen tőled a zene, hogy és miket énekelni szívesen?
Igazából műkedvelők voltunk, nem voltunk olyan nagyon, nem ének tagozatos iskola volt, ez csak ilyen szerettünk együtt énekelni.
Nagy dolog, tehát az ének az azért, a kórus zene azért fontos. Én is énekeltem kórusban, és nagyon szeretettem. Erőt ad az embernek.
Igen.
És felszabadultságot. Tehát igazából a zenében a legszebb, ami hiányzik a tanításban, amit nem kaphat meg az ember, a katarzis élményt. Tehát ez csak egy zenekari zenész, vagy egy kórusban éneklő zenész tudja átélni. Mert ugye hát most a tanításban mi van, jó növendéket, hál' Isten, oké. Okay. De azt a felszólító érzés, ez csak aki aktívan zenél, azt kaphatja meg.
Igen, hát én erre sajnos csak utólag jöttem rá, amikor már nem voltam kórustag, akkor kezdett el nagyon hiányozni.
Igen, ez
az együtt éneklés.
Persze.
És hova tud most bekapcsolni Krisztina?
Most már nincs hangom.
Van-e olyan, hogy nincs hangja valakinek?
Hát a sokkal azt mondják, hogy azért nem szeretnek zenni, mert nincs fülük. A füle az legtöbb embernek van, csak nincs, és azt mondja, nem tud énekelni. Na hát ez abból adódik, hogy hallás az csak megvan, de nincs kiképezve a hang, és nem tudja megvalósítani azt, amit kellene. De hát gondolom, ez nálad ez a probléma nem volt.
Érdekes, én alsó tagozatban voltam énektagozatos, és onnan is kicsit mindig kilógtam, mert nekem nincs sajnos hallásom. De
na, ez, amit mondom, amit kitatom. Nincs kikupálódva a hallás.
Azt azért meghallom, ha valami hamis, de sajnos ez a maximum.
Hát, ha azt úgy érted a kérdést, hogy mit tudok segíteni, vissza kell kapcsolni. Vannak kórusok Pesten, és nagyon sok, itt gondolom az egyetemen belül is működnek amatőr kórusok, és ha ilyen vágy van, akkor ebben segítek. Tehát szerzek olyan lehetőséget, ha azt szeretnél énekelni.
Nem tudom, hogy be tudnék-e még illeszkedni, vagy újra fel tudnám venni a...
Biztos, hát ez a közösségtől is számít természetesen. Amíg nagyon szép dolgok, és becsültem mindig, meg most is működik, nagyon sok egyházi kórus van. Felekezdő függetlenül, és nagy, azok inkább kamarakórusok, de ott ugye jó a közösség legtöbbször, és a darabok is olyanok, amik szívhez szólnak, tehát szívből ajánlom, hogy ilyesmit kell megkezdeni és megpróbálni.
Na, akkor most hallgassunk a te egyházi művéid közül valamit.
Ja.
Miért jön?
Akkor a CD az ott van?
Igen, nem van.
Próbáljuk meg akkor Requiemet, jó?
Ez melyik sáv?
Egyből indul.
Az első, jó.
Az első, igen.
Na ez volt az első tétel.
Igen, igen. Ez volt a Requiem, ugye a gyászmise, a bevezetés. Hát hallatszik, hogy nem egy vidám zene. És ez abszolút bentről jött, belülről jött, meg mindig így csak onnan lehet. Tehát meggyőződésből, érzésből írtam. A családomban, meg a családban 30 év alatt 30 ember halt meg körülbelül, hogy szinte egyedül maradtunk, és ez is benne van, és a másik pedig a nagyon jó tanáraim voltak, áldom őket, mert szakemberenként is kiválóak voltak, operában játszott mind a három, meg nagyon szerettem őket, tehát apai, szülei, családi szinten voltam velük, és ebbe a gyászmésébe, tehát a családra meg a tanáraimra gondoltam, és ezért jött létre. És itt még ezt nem mondtam, ez a hangszerelés, ez direkt ezt választottam, lehetett volna más is, de ezt hallottam, éreztem a legsötétebbnek, legkomorabbnak. Ez egy Brahmsi összeállítás, a harmadik és a negyedik szimfóniában van ez. Alt harson, a tenor harson, a basszus harson és tuba. Majd ehhez majd csatlakozik a szoprán. Azt majd mindjárt hallhatjuk. Úgyhogy ez így indult.
Menjünk tovább.
Jó.
Nektek van bármi benyomásotok, hogy ez milyen, valami képeket láttok?
Sötétet,
és sötétet, igen. Sötét. Na, hallgassunk valami feloldást. Jó, tehát ez volt a Mi Atyánk. Simon Figyő Zsekém révészéből a Mi Atyánk tétel. Megérkezett hozzátok a feloldás. Tehát az előző Requiem, tehát az előző Requiem Aeternam tételre megjött a feloldás, vagy bennetek maradt még valami hatalmas feszültség?
Szerintem a női énekhang csodálatosan illik bele. Nagyon jó tett, és megérkezett a feloldás.
Hát hagyd mondjam, akkor köszönöm, ez jó, köszönöm, hogy ez így hatott. Hagyj említsük meg, aki énekelt a Székelyhidi Hajnalka a Budapesti Operaházból, és ez úgy lett kiválasztva, hogy a női hang és a részfúvósoknak a kombinációja, az ellentéte meg a harmóniája. A felvétel az hallatszik sajnos nem tökéletes, mert nagyon egyszerű apparátussal lett a szegedi Ferences templomba fölvéve tavaly előtt, ez egy két éves felvétel, azóta már van jobb is. És ezt a Mi Atyánkot én is szeretem. A közepén volt egy érdekesség, azt így nem tudom, mennyire hallatszott vagy nem. Az eredeti Mi Atyánk szöveg, a Pál apostol féle görög verzió is megszólalt. A Ne vigy minket kísértésbe. Az a rész, az direkt volt, hogy ugye magyarul van benne latinul meg görögül. Az egy kis ellentét, meg mint valami poén is legyen még extra benne, az azért sikerült így. És a kollégák pedig a szegedi operaából, meg a szegedi főiskoláról és a konzervatívról jöttek, akik játszottak, és a karnagy pedig Vargyasi Gyula dom, a szegedi dom karnagya volt. Most ez a darab elhangzik most vasárnap halottak napján a Tamási, mint láttátok a meghívón, Tamási katolikus templomban, de amit most nincs időnk, meg nincs is felvéve, teljesen lemegy a kirjel, Leizon is, amit nagyon szeretek benne, az Armus Dei, meg a Sanctus, és van benne egy új közzene, ezt azért írtam, hogy közben pihenjen a szoprán, mert elég nehézre sikerült, ezt még a Karcsi se hallotta. Jó, megmondom, érdekesen sikerült, egy olyan, hogy két órát megírtam a közzenét, és ez nagyon fontos, hogy mondom, mert olyan magasság van, meg kis technika, hogy a Hajnalkának pihennie kellett benne, de erre nem gondoltam. És az utolsó pillanatban beugrott, hogy ezt meg kell csinálni, és ez most majd úgy fog elhaladszódni. Reméljük, hogy jó lesz.
Jó, beszélünk most arról, hogy te voltál karmester, zenetanár, zeneszerző és Kotta kiadó.
Jó, igen.
Pillanat, először megkérdezném a tanítványokat, hogy mikor vettetek utoljára Kottát, vagy vettetek-e életetekbe valaha Kottát?
Igen, én furjáztam.
Írtam furja iskolát.
Igen, azt hiszem a második volt, az utolsó talán.
És mennyibe kerül szerintetek majd Kotta?
Hát valószínűleg nagyon drága.
Erre fogom majd mindjárt hallani történeteket. Mit szeretnétek megvenni Kottában? De nyugodtan lehet volna Michael Field, vagy bármi.
Hát
igen,
legutóbb filmzenét kaptam. Fénymásolatban.
Témánál vagyunk.
Kriszti, te mit szeretnél ezt?
Hát nem tudom, könnyű zenét, vagy filmzenét.
Kispál?
Nem, vagyok meg Kispál rajongó.
Valamilyen filmzenem.
Igen.
Melyik
igen.
Filmzenét? Doors.
Nem.
Nem azt mondom, ez a nők, bocsánat, félrevittem a szállat, igen. Ja. Nem, ez a Virginia Woolf regényből készült, a három
az
őröz.
Az órák.
Ja, órák.
Nem,
nagyon agresszív zene, én be kellett fogjam a fülemet annyira hatással.
Nem tudom, nekem a legutoljára még nagy filmzene élmény volt, ez a Képex című filmnek a zenéje. Igen, ez csodálatos.
Én zenei mindenevő vagyok, hogy meghallgatnám. Most is, mikor elindultam, filmzenét hallgattunk otthon a lányommal. Ő is szereti, és olyan film, hogy nem ismertem. És a zene viszont nagyon jó volt. Hogy majd megyek az, aztán majd folytatjuk, mert csak a felé lélek kell kapcsolni. Tehát azért ez engem érdekel minden műfaj, tehát nincs műfaji elkötelezettségem. Tehát ami jó, az jó, arra meg rossz, az rossz, tehát legyen bármi.
Dani?
Milyen kottát?
Aha.
Én a barátnőnek vettem meg a macskáknak a
kottát. Igen, hoppa.
Mert musical énekes, de akkor egy széles tudőjön el. Fényes, mert musical én vagyok, úgyhogy én állapot vennék.
És mennyi? Mennyibe volt került?
Sok volt, mert ez ilyen fekete, ilyen régi ilyen kiadás, ilyen vastag.
Hat, hét? Körülbelül. Igen. Igen, 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 körülbelül.
Nagy Gyuri bácsi, akkor mesélj nekünk a kottát.
Hát ez egy horror. Hát Magyarországon, van Magyarországon kottakiadók szövetsége, ebben magyar, 12-en vagyunk körülbelül magyar, tehát csak én vagyok, az ömében külföldiek, vagy külföldivé váltak. Ez már meghatároz sajnos mindent, hogy iszonyú drága kották vannak, mert ugye nem magyarok, meg ami a legnagyobb probléma, és hát előbb, amikor valaki mondta, hogy fénymásolta, ez a legnagyobb ellensége a kotta másolásnak, mert ugye lemásolják ezáltal ide illegálisan természetesen, és ezáltal nem veszik meg, és ott rohad a raktárakban, mint nekem is a saját kiadványaimból nagyon sok eladhatatlanná válik, de hát ezzel nem lehet tenni. Még Magyarországon nem jutottunk el odaig, talán nem is fogunk, hogy a kotta másolás is az egy illegális dolog, és az olyan formája, most nem az az eltulajdonításnak, mint az embernek a zsebébe, a szivar zsebéből lopják el a pénzt. Most mindegy, hogy úgy vagy így, és ez óriási károkat okoz. Most ennek kompenzálására az utóbbi két évben az Artisius, az a jogvédő, szerző jogvédő, nem kell mondom, kicsodák, micsodák, inkább a micsodák macska körülben, bizonyos mennyiséget, nagyon kis pénzt kifizettek ennek a kárnak a kompenzálására. Nagyon kevés volt, de mégis valami, hogy visszacsúrán cseppent ebből. Na most ez idéntől már ez is megszűnik, mivel az EU-ba tilos a kottamásolás, tehát ez nem is létezik el, szóval. Szóval nevetséges, de ez így van. Plusz, ami nagyon sújtja Magyarországon a kottamásolást, a magyar állam, amely kimondottan nem is tudom milyen, szerintem azért, mert tájékozatlanok, ilyen módon zeneellenesek, mert nagyon nem támogatják a kottamásolásra, meg az a probléma, hogy 15% áfa sújtja a kottát. Nyugaton sok helyen 0%-os, vagy 3, vagy 4, mikor ezt én elkezdtem, mikor ezt engedték 1991-ben, akkor próbálkoztak mások is, akkor még 3% áfa volt. Aztán lett 6, aztán lett 10, aztán 12, és tavalytól kezdve 15, és az ember bármit csinál, a szövetségen keresztül próbáltunk változtatni, ezen protestálni, meg ellene tenni, de hát szóba se állnak. Önök ott tart az ember, hogy szóba se állnak az ember, ez fantasztikus. És egy szintre emelték a pornóújságokkal, mert arra is 15% az áfa, ebben sújtva. A könyv az valamiért, valamilyen rejtélyes módon csak 5%. Tehát ugye de mi a különbség egy kotta meg egy könyv között? Igaz? Szóval rejtély. Na most besor olyan könyv, vagy olyan kott, ami be van sorolva pedagógiai kiadványok közé, az 5%, de senki meg nem mondja, mert erre nincsen jogszabály, hogy most melyik. Tehát egy mondjuk egy furulya iskola, ahol van szöveg is, meg van kotta is, az már könyvnek számít. Na de sok olyan van, ahol ugyanolyan használati eszköz, mint több, ugye a kotta az arra van, hogy az ember tanuljon belőle, tehát ilyen napon mindegyiknek pedagógiainak kellene lennie. De még az is, hogyha egy műzikert veszünk, meg nem el akarom tanulni. Tehát ez nem egy szórakoztatási eszköz, hanem egy pedagógiai eszköz. Azt emiatt el van lehetetlenítve Magyarországon a kiadás. Iszonyú mennyiségben jönnek be emiatt a nyugati kották, amik nagyon drágák, szinte megfizethetetnek, pláne a gyerekeknek, szegény szülőknek. Ott megmegy az illegális fénymásolás, és a magyar kiadványok azok meg szépen halnak meg. És előbb-utóbb talán ebben a formában nem tudom, hogy fog-e működni. De így jelenleg nem megy. Tehát mondom, raktárakban tonna számra nagyon jó művek ott rohadnak. Sajnos, ez így van.
Milyen műveket adnál ki, hogyha lehetőséged lenne?
Továbbra is pedagógiai műveket. Egész úgy indult, hogy órákon az ember, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy szinte minden növendéknek saját szemére szeretnék kottát adni, de ugye ez lehetetlen, akkor mit lehet csinálni? Ott írom, vagy otthon hazamegyek, és akkor tudom, hogy mit tud, mire van szüksége, mit tud a hangszere, az azt is tudni kell, és akkor én 100-ával írtam az etüdöket, meg még most is. Na most, hogy ezt elkerüljük, és nem menjem ezzel az órát, olyan darabokat, olyan pedagógiai műveket, amit a zeneiskolában használni tudunk. Ezért a legjobb, amit megjelent kiadványom, a szaxofoniskola, első, második, harmadik kötet, az mai napig használják, meg szeretik is. Van egy tubaiskola, első, második kötet, de a többi kiadványaim az is zömében szinte pedagógiai mű. Persze nehéz meghatározni, hogy mi az és mi nem igazából.
Milyen a tanításból, magyarországi tanításból még nem meséltél nekünk. Van-e valami anekdótád?
Hát itt sok minden megtörténik, az természetesen. Mivel nem kötelező, persze nem is kéne, hogy az lenne, mindenki eljöhet, felvételi vizsgák vannak. A felvételik az hol jók, hol nem jók, meg néha formális is. De hogy egy valami jó kis anekdóta most eszembe jutott, Csepelen tanítottam 8 évig, és vannak olyan hangszerek, főleg a mélyebb fúvós hangszerek, amire nagyon ritkán jelentkeznek, mert nem ismerik, még a nevüket se, formájukat se, szülők is utálják, gyerekek meg honnan ismernék, ha csak valamilyen úton, módon nem kerülnek kapcsolatba, és ilyen például a fagott. Pedig hát milyen hihetetlen fontos és szép hangszer, de egyszerűen nem tanulnak fagottot, vagy a tubát. Tehát főleg mondom a mélyebb hangszer, jött a felvételi vizsga, már vége volt az egésznek, ott ült a zsűri, és már úgy dumáltunk, beszélgettünk lazán, mindjárt megyünk haza, egyszer kicsapodott az ajtó, berohant egy család, a mama volt a 150 kilós, három gyerekek, de látszott rá. Az első oda rohant a zongorához, és elkezdte ököllel ütni a zongorát, olyan jó, de szó szerint. A másik, aki meg jelentkezett, az meg eszméletlen szegény babba gyerek volt, és hogy nézte a csillár, közben csurgott a nyála, a harmadik meg az ablakon akart kivazni, szóval eszméletlen figurák voltak, és a kollégába babba gyerekhez ment, mert ő jelentkezett ugye a fagotra, és a fúvósoknál nagyon fontos, az ember megnézi a szájformát, hogy az alkalmas erre, meg a fogazat, mert fog nélkül, jó fogak nélkül nem lehet fújni, pláne fagotot sem. És akkor mondja a kollégám, hogy na kisfiam, nyisd ki a szádat. Erre megszólt a gyerek, a bácsi fogorvos. Meg ilyen jó kis történetek voltak. Vagy az már Dunakeszin történt, a zeneiskolában jelenleg ott tanítok, hát jelenleg már 11 éve, és a tubára szintén nem jelentkeznek, mert az is olyan borzasztó nagy hangszer, és akkor mindig azt hiszik, hogy micsoda hangos, közben, hogy ez egy hülyeség, mert egy zongora is tud ugyanolyan hangos lenni, vagy bármi, és ezért nincs jelentkező, meg súlyos. És már elteltek évek, egyszer csak megjelent egy kis, most nem is tudom, hogy illik mondani, roma gyerek, ugye így a szabad. Nagyon szimpatikus, jó erőben volt, tehát alkalmas lett volna a tanulásra, de szegény, kiderült árva gyerek volt, és az osztály főnöke kapcsolt, és hát tanulja a zenét, őt elhozta. Kapott egy gyönyörű hangszert, de tényleg, mármint kívülről nagyon szép volt, belülről borzasztó lesz volt. És csillagot, villogott, úgy nézett ki, mint a tündér, úgy, mint aranyból lett volna, fúvok ezüstből, és a kisfiú megkapta, persze nem is volt kisfiú, hanem 6 éves volt, és hát elkezdtünk tanulgatni, hát kiderült, hogy ez nem olyan egyszerű, mert nem volt szorgalmas, meg talán nem is volt tehetséges, ez nehéz volt meghatározni, de egy idő után, 5-6 hét vagy hónap után eltűnt a srác. És akkor ez furcsa, 1 hét, 2 hét, 3 hét, és akkor szóltam az igazgatóságon, hát se gyerek, se hangszer, próbáljanak valamit tenni, akkor kinyomozták, hogy hol lakik, és akkor nagy nehezen visszahozták a hangszert, és akkor kezdett, és még addig az adatait se tudtam fölvenni, mert azt ugye úgy kellett volna, és akkor kérdem a kisrásztól, neve, születése, stb. Apukát, foglalkozása, megszólalt, színes fémgyűjtő. Közben ölelte a szép gyönyörű aranyszínű hangszert, úgyhogy valóban majdnem lenyúlták a színes fémet. De szóval ilyen szép történetek vannak Garbanával.
és volt egy olyan alkalom, amikor a szerb határőrök, vagy szerb katonák elkaptak benneteket a versenyelő hazajövő
felület,
és a versenydíjat nézték valami nemzetközi papírnak.
Igen, igen. Az így van, az szintén Csepelen volt egy kiváló növendékem, egy csodagyereknek számított, egy vadászkürtös kisfiú. Vele az volt a érdekesség, hogy ahány versenyen indultunk, mindig első. Hát 7-ből 7-et, mint a mesében, és az utolsó alkalommal elmentünk Szerbiába, akkor még pont tartott a horvát-szerb háború, de élesben lőttek rendesen, és meghirdették a balkáni fúvós versenyt, és erre elmentünk, nagyon bátrak voltunk, mint kiderült, de ezt is megnyertük, és a kisfiú megnyert a versenyt, szerencsére kapott egy diplomát, ahol ajándékot is, meg szerbül leírták, hogy első, stb. És két, ráadásul ő két kategóriában lett első, mint kürtös is, és mint rátermett pszichológia, stb. Ebben ezt is értékelték, ebben is első. És vége volt a versenynek, utána fogadás, stb. Ez Újvidéken volt, az újvidéki rádióban rendezték a versenyt, és a zsűri elnök egy japán volt, aki nagyon rendes volt, és értékelt, hogy kik vagyunk, mink vagyunk. Vége volt a versenynek, és még megvártuk a bulit, indultunk hazafelé, és a határ és Újvidék közt olyan körül, azt hiszem, hogy 120 kilométeres szakasz van, és volt velünk a zongora kísérőnk, a kisgyereknek az édesapja, édesanyja, maga a növendék, meg én. Tehát őt elmúltunk a kocsiba, és a hangszered neki is gyönyörű csillagot, villogott. Tehát úgy néz ki, aki nem ismeri, hogy az aranyból van, közben szó sincs róla. És, mert nem is szólalna meg különben, legalábbis nem úgy. És mondom, már jöttünk haza, egyszer csak, mint az UFO-k, óriási fény, lecsap, elénk vágott egy jeep, katonák kiugráltak, géppisztolya, körülvettek, mindenkit ugye kivert a veríték, itt a vége, pláne a háború volt. Ott tényleg ott lelőttek, ott elkaparnak a árokba, akkor soha meg nem találtak volna. És mondom, ott üvöltözés jobbra-balra, és mondom, szó szerint ránk a géppisztolyt, kiszálltunk, kinyitották a csomagtartót, hát mi az első, amit meglátták a hangszert, el voltak ájulva, és értettem, hogy annyit, hogy zlatyi, zlatyi, hogy arany, arany, arany. Tehát ezt értettem a szövegükből, és hát, hogy mi van, mi, de nem szóltak, illetve csak üvöltözés jobbra-balra, és akkor valami iszonyú szerencsére egy szikra beugrott, hogy mutassuk meg a szerb nyelvű megkapott diplomát. És akkor ezt elolvasták, és akkor nagy nehezen elengedtek. Akkor kiderült, hogy az volt a problémájuk, hogy hát valamit ki kellett találni, hogy nem tettük ki, nem volt nálunk az elakadás jelző háromszög. Na, de közben aztán eltűntek szerencsére, de ott ültünk leforrázva, lihegve, szóval borzasztó volt, és na végre, hál' Isten eltűntek, erre mentünk egy 20-30 kilométert, megint ugyanaz a jelenet, csak egy másik csapat ezt eljátszotta, szinte megdumálták, vagy függetlenül, és hát akkor is nem tudtuk, hogy most mi van, hogy árok, vagy hazaérünk-e még. Ezt eljátszották. Na, akkor leértünk Tompára, a határhoz, ez reggel 4:30 volt, megkapcsolják a rádiót. Hát, ugye nem mindig politizálni, de ezt már elmondom. Bekapcsolják még a határ, és bemondja a rádió, hogy a választásokat megnyerte a Horn Gyula. Erre mondtam, menjünk vissza.
Na, ezeket, ilyeneket nem mondunk a rádióban. Ez egy független közösségi rádió. Viszont hallgassunk most akkor klezmer zenét.
Ja, jó, jó.
A klezmer zenét meghallgatjuk, és akkor ezzel búcsúzunk a hallgatóktól, és ti meg közben nyugodtan fejtsétek ki, hogy tetszik-e vagy sem. Ez volt ma a Elit Kultúra marketingje. Várunk benneteket két hét múlva, akkor Várhegyi Márton lesz a vendégünk, a Kodály Zenemű Antikvárium igazgatója, és a zeneértékelésítésnek a nehézségéről és szépségéről fog beszámolni. Köszönöm nektek, sziasztok!
Köszönöm!